becsuktam a számat. Pedro újra a másikhoz beszélt, aki kelletlenül hallgatta. Éppen azon voltam, hogy csendesen elpárolgok, és értesítem a Tahualpát, amikor Pedro felemelt keze megállított. Izzadó homlokkal láttam, hogy a másik felemeli a fúvósövét és rám fogja. Milyen volt a halott, kérdezte suttogva Pedro. Csúnya, mondtam, amilyen egy sok napos hulla lehet ebben a párás, rothasztó hőségben. Látnom kell a halottat, mondta izgatottan, és karomra tette a kezét. Látnom kell, valami megmozdult az agyamban, és nem mondhatnám, hogy örültem neki. Kapaszkodj hát fel a fára. Határozottan és gyorsan megrázta a fejét. Nem tehetem, nekem tilos, az én nemzetségem nem érinthet halottat. Akkor majd a barátod, ő is a nemzetség tagja. Nem kell megérintened, próbálkoztam a lehetetlennel. Bedugod a fejed a lyukon, és már is megláthatod. Képtelen voltam felfogni, miért ragaszkodnak annyira a hulla megtekintéséhez. Nekünk tilos megnézni a hullát. Az is tilos, most már végképp nem értettem, mit akarnak tőlem. Ismét heves, pergő vita következett. Az a furcsa és megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy alig ha nem rólam beszélnek. Pedro mosolygott, és felém fordult. A másik az ajkához emelte a fúvócsövet. Felmész a fára, Lawrence, mondta Pedro lassan tagolva a szavakat, mintha attól félne, hogy nem értem meg. Felmész és megmutatod nekünk a holttestet. Úgy éreztem magam, mintha egy tragikomédia főszereplőjévé léptem volna elő. Hiszen nektek nem szabad holttestet látnotok. Éppen most mondtad, vigyorgott, kimutatva hegyes, csiszolt végű fogait. Nem értettél meg, Lawrence, nekünk tilos megnézni a hullát. Meglátnunk nem tilos, érted? Hogy a fenébe ne értettem volna, nyilvánvalóan valami nemzetségi, törzsi, vagy bármiféle fogadalmuk tiltja, hogy hullákat keressenek, azaz szánt szándékkal pillantsanak meg holttestet. Ha azonban véletlenül kerül eléjük, nyugodtan megnézhetik. Csak a szándékosság számít véteknek. Beletúrtam a hajamba, és éreztem, hogy egészen a hajtövig nyirkos minden szála. Azt akarjátok, hogy hozzam le a hullát a fáról, nyögtem hitetlenkedve. Pedro nem etintett. Csak felmész érte, félrehajtod az ágakat, és megmutatod. Mi itt lent várunk, megnézzük, utána mehetsz a dolgodra. És ne mondd még egyszer, hogy. Szakadt a verejték a hátamról. Mit ne mondjak, hogy az az ember nem élő. Hogy halott? Ezt a szót ne mondd többé, csak annyit mondj, ő megértetted? Tehát, felmész a fára, megfogod őt, és megmutatod nekünk. Aztán visszaviheted a helyére. Sammy Davis Jr. a fára lesett, és idegtépő vonításba fogott. Keservesen cifrázta, hogy libabőr futott végig a karomon, azért mégiscsak megpróbálkoztam a nevetéssel. Gyengére és hamisra sikeredett. Nem megyek, mondtam, végül, kemény elszántsággal. Ha akarjátok látni a hukizéhőt, hát menjetek fel, és nézzétek meg magatoknak. Én minden esetre jelentem a Tahualpának. Óriási lelki erővel hátat fordítottam, csettintettem a kutyának, és elindultam a falu felé. Sammy Davis azonban nem követett, a fa alatt dekkolva vonított. Két lépés után megálltam, majd villámgyorsan visszafordultam. Valami koppant a fülem mellett. Talán 10 cm-nyire a fejemtől egy csenevész bokrocska vékony törzsén. Mondanom sem kell, hogy köráréba áztatott, borotva éles faszilánk volt. Sóhajtottam és visszafordultam a fához. Ügyet sem vetve rájuk, megmarkoltam az alsó liánt, s bár pokoli súly húzott lefelé, feldobtam egy lehajló ágra a lábam. Félig öntudatlanul másztam egyre feljebb, vörös köd ereszkedett a szemem elé, minden egyes mozdulatomra köt felhők özönlöttek a számba, s folytogatták a tüdőm, mintha gázolajat lélegeztem volna. Félúton lehettem az odú és a föld között, amikor elérkezettnek láttam az időt, hogy tárgyalásba bocsátkozzam velük. Semmiképpen sem akaródzott ugyanis megtenni, amit kívántak tőlem. Rácsücsültem egy vastag ágra, és meglengettem a kezem. Halló, Pedro! Sugárzott a bőre, mintha bronzból öntötték volna. Indulj, biztatott. Mutasd meg őt, eszemágában sincs, biztosítottam. Semmi kedvem bemenni abba az átkozott odúba, és nem is fogok. Menjetek be magatok, akkor meg fogsz halni, mondta nyugodtan Pedro, és felemelt karjával a lombkoronára mutatott. Meghalsz, mint ő, legszívesebben a fatörzséhez vertem volna a fejem. Miért kellett bevallanom nekik, hogy halottat találtam a fán? Igyekeztem eltakarni magam a fúvócsövek lövedékei elől. És, ha nem jövök le, tudtam, hogy butaságot beszélek, de kockáztatnom kellett. Nem menekülhetsz, Lawrence, a törzs harcosai felmennek érted és megölnek. Ha megmutattad őt, mehetsz a faluba, a Tahualpához. Ültem az ágon, és hitetlenkedve csóválgattam a fejem. Uramisten, ki hinné el, ha bárkinek is elmesélném, mi történt velem. Vagy megmutatok egy részben mumifikálódott, odúban fekvő hullát két perui indiánnak, vagy belém eresztenek néhány méregbe áztatott hegyes fadarabot. Esetleg feljön értem néhány bronzbőrű legény, és elmetszik a torkomat, mert az alig ha lehet tilos, hogy embert is éljenek, ha néha napján úgy adódna a dolog. Úgy ahogy kipihentem magam, aztán összeszedtem minden erőmet, hogy teljesítsem megbízóim kívánságát. Visszakapaszkodtam az odú bejáratához, és bármennyire is kedvem ellenére volt, bedugtam a fejem a lyukba. A törött nyakú halott ugyanabban a pózban hevert, mint néhány perccel ezelőtt. Előkotortam a zsebkendőmet, és a legyező alakú, hatalmas levelek hátáról felitatva a sűrű cseppeket, amennyire lehetett, megnedvesítettem. Végül a szám és az orrom elé kötöttem. Ragadós volt, mintha gyantába áztatták volna. Négy kézlábra ereszkedve másztam be az odúba. Az orrom elé tapasztott kendő elfogta a szagnagyját, de még így is vigyáznom kellett, el ne szédüljek. Kénytelen voltam nagy pohár, jeges viszkire gondolni, nehogy elhányjam magam. Odakúztam a hullához, és igyekeztem nem nézni az arcába. Megröktem és az oldalára döntöttem. Aztán a lábánál fogva megpróbáltam kicibálni az odúból. A hulla engedelmes volt, nem támasztott felesleges akadályokat. Barátságosan vállamra hajtotta a fejét, és, mintha halkan suttogott volna a fülembe. Hosszú, szőke haja a nyakamat csiklandozta. Soha nem mászkáltam még két emelet magasságban, ágról ágra, egy megtermett hullával a nyakamban, s mindez idáig nem is tudtam elképzelni, mennyi erőt és koncentrációt követel az efféle mutatvány. A hulla ugyanis, mihelyt elhagytuk a biztos rejtek helyét jelentő odút, minden igyekezetével megpróbált megszabadulni tőlem. Hol a keze akadt bele egy ágba, hol a lába. Az indiánok mozdulatlanul álltak a fa alatt a lefelvágtató Sammy Davis Jr. társaságában. Félrehajtottam egy ágat, és amennyire tudtam, vigyorra húztam izzadságba fulladt vonásaimat. Itt van ő, mondtam az igazságnak megfelelően. Akarjátok látni? A második, névtelen indián félig behúzódott a bokrok közé, és bár tessék lássék rám fogta a fúvócsövét, biztos voltam benne, hogy első gyanús jelre kereket old. Pedro arcán és vállán nyugtalan remegések futottak végig. Kívánta is a találkozást vele, de félt is tőle. Igazán kíváncsi lettem volna rá, miért ragaszkodik annyira, hogy megnézhessen egy faodúban lakozó hullát. Elhatároztam, hogy megtréfálom őket. Ennyit igazán megérdemelnek azért, hogy felzavartak a fára és halállal fenyegettek. Kinyújtottam a karom, és az ágak közé mutattam. Jaguáristen unokái ime, akit kívántatok. Óriási erőfeszítéssel felraktam a hullát a hátamra, és végigkúztam vele az ágon. Átléptem egy másikra, megkerültem a fatörzset, s amikor ismét kilestem az ágak közül, örömmel láttam, hogy a két fickó az oldalát mutatja felém, miközben merett szemmel bámulnak arra a helyre, ahol fel kellett volna bukkannunk. Bár régóta nem gyakoroltam a tarzan kiáltást, legutoljára gyermekkoromban a Duna mentén, mégis úgy döntöttem, hogy megkockáztatom a dolgot. Megtámaszkodtam egy ágban, aztán akkor átordítottam, mint Johnny Weissmuller legszebb napjaiban. A két indián sóbálványá dermedt a meglepetéstől. Annyi idejük maradt csak, hogy felém forduljanak. Még ma is magam előtt látom elképett tekintetüket, amikor egy elsőrangúan kivitelezett válldobással nyakuk közé küldtem a hullát. Az ismeretlen, jobb sorsra érdemes férfi holttest kitárta két karját, mintha repülne. Hosszú, szőke haja madárszárnyként lebegett a levegőben. Tarzanbőgésem óvodások húsvéti énekének tűnt ahhoz képest, amit ők produkáltak. Pedro és társa térdre zuhant a meglepetéstől, majd hanyatt, de ezt már a hulla lökésétől. Üvöltve hemperegtek egymás hegyén hátán, egészen addig, amíg egyfolytában ordítva ki nem másztak alóla, és fúvócsöveiket elhaigálva bele nem vesztek a bokrok sűrűjébe. Leereszkedtem a földre, miközben arra gondoltam, ha még néhányszor felkényszerítenek a fára, és egy kis gyakorlatra teszek szert, bármelyik hollywoodi producer szívesen alkalmaz valószínűtlen eseményeket feldolgozó kalandfilmjében. Bár gondolkodtam tovább kell-e valószínűtlenebb esemény annál, mint ami az utóbbi fél órában történt velem. Sammy Davis Jr. tisztes távolságban leült egy másik fa alá, és orrát a földre sunyva keservesen vonított. Hátamra vettem Pedro árván hagyott fúvócsövét, és elindultam vele a falu felé. Atahualpa az inka kései leszármazottja, éppen néhány fekete tarka malacot kergetett egy lécdarabbal, amikor feltűntem a láthatáron. Olyannyira rám csodálkozott, hogy a malacoknak rémült röfögéssel sikerült felszívódniuk a szorosan egymás mellé épített udvarok dzsungelében. Az inka hutót komoran összevonta a szemöldökét. Hol van Sammy? Egyelőre egy hullát őriz, mondtam. Atahualpa kezében megremegett a léc. Hullát? Csak nem. Rosszat sejtve a vállamon nyugvó fúvócsőre